Termőföldé tehetik a dubai sivatagot a Szegedi Tudományegyetemen folyó kutatások eredményei. Hát akkor először beszéljünk a kutatócsoportról, amelynek az élén ön áll, dr. Sípos Pál professzor, hogy ennek a kutatócsoportnak mi a legfontosabb feladata, milyen célból jött létre?
Hát a kutatócsoport 2008-ban jött létre. Pánikó Pista barátom és jó magam alapítottuk. Sajnos Pista már nincs velünk, a Covid áldozata lett 2 évvel ezelőtt, úgyhogy pillanatnyilag egyedül próbálom ezt a kis csapatot együtt tartani. A kutatócsoport azért alakult, mert kaptunk egy ipari megkeresést, és a fő célja a kutatócsoportnak az, hogy PhD hallgatókat képezzen ki, és doktorokat adjon a magyar tudománynak meg a termelésnek. Tehát PhD hallgatókat képzünk ebben a pillanatban, 2008 óta, ha jól számolom, akkor 25 doktorandusz hagyta el a kutatócsoportot sikeres doktori védéssel, és ezeknek a PhD projekteknek a jelentős része ipari alapkutatás volt. Tehát egy ipari kutatófejlesztő csapatnak nagyon sokszor nincs ideje arra, hogy utána járjon a dolgok finom szerkezetének. Látják, hogy megtörténik valami, de arra nincs idejük, hogy kiderítsék, hogy mi annak az oka, mi annak a kémiai háttere. Tulajdonképpen az ipari alapkutatás az azt jelenti, hogy mi ezeknek a dolgoknak járunk utána. Tehát mondjuk egy mérnök embernek az a dolga, hogy működőképessé tegye a technológiát, nekünk meg az a dolgunk, hogy segítsünk nekik megmagyarázni, hogy miért működőképes a technológia. Ebben a pillanatban 15 emberrel dolgozunk, van 3 technikusunk, 5 posztdokunk és 2 PhD hallgatunk.
És ipari kutatásokat említett, tehát, hogy ezekkel foglalkozik a kutatócsoport, és ugye ezek közül jelenleg a legnagyobb erőbedobással egy vörösiszappal kapcsolatos projekten dolgozik. Ha a vörösiszapot meghallja az ember, akkor rögtön a vörösiszap katasztrófa jut eszébe, de hát itt azért hesegessük el a tévhiteket a vörösiszappal kapcsolatban, hiszen a vörösiszap az egy nagyon jó dolog is lehet, és nagyon jó dologra használható.
Hát igen, ez így van. Valóban a vörösiszap az Magyarországon különösen nagyon rossz szájízzel, vagy nagyon rossz konnotációval jelenik meg az embereknek a gondolatában, hiszen mindenkinek a voluntári tragédia jut az eszébe. Azért annyit hadd mondjak el bevezetésképpen, hogy az a technológia, amivel kínföldet állítanak elő, és aminek egy mellékterméke a vörösiszap, az most már több mint 150 éve működik. Tehát 150 éve tulajdonképpen nagyobb baleset nélkül sikerült ezt a technológiát működtetni, és bizony a kolontári volt az első, amelyik ilyen komoly emberáldozatokkal járt. Ennek az az oka, azt hiszem, talán sokan tudják a hallgatók közül is, hogy ez a bizonyos vörösiszap, ez nagyon erősen lugos kémhatású, és az a tározó, ami kolontár mellett elszabadult, az azt a lugos vörös színű zagyat eresztette tulajdonképpen rá ott a környező falvakra, és hát nagyon csúnya károkat csinál. Ezért fontos ezt tudni, hogy például az a cég, amelyikkel akkor együttműködtünk, abban a pillanatban, amikor ez a katasztrófa bekövetkezett, leállították a kutatófejlesztő munkát, hogy utána járjanak annak, hogy ilyen katasztrófa nálunk bekövetkezhetett. Tehát azért nagyon megrázta ez a katasztrófa az alumíniumipart, és hát azóta is sokszor visszatérünk egyébként erre a kérdésre a külföldi kollégákkal. Ez azért kísért Kolontárnak a réme. Na most visszatérve a gyakorlati dolgokra. Tehát ezzel a vörösiszappal a nagy baj ugye az, hogy nagyon erősen lugos a kémhatása, és ezt a lugos kémhatású anyagot ezt általában eltározzák valahova. A kevésbé fejlett technológiáknak a végeredménye az egy ilyen zagy, egy folyadék tulajdonképpen. Ez volt Kolontáron is, ami hát azért bizony nagyon nehezen kezelhető. A moderne technológia, ilyen például az a technológia, aminek a vörösiszapjával mi foglalkozunk, ott már a végtermék az sokkal inkább földszerű, vagy inkább iszapszerű, tehát egészen másképpen kell hozzáállni, másképpen kell kezelni. Jelenleg azonban ez az iszap is még mindig lugos kémhatású, tehát nagyon nehezen kezelhető, úgyhogy jobb hiány ezeket eltározzák, például mondjuk ha sivatagról van szó, akkor kiviszik a sivatagba és letakarják homokkal. Ez sem egy jó megoldás, mert a homokot elviszi a szél, és hát hogyha ez a vörösiszap beszárad, akkor bekövetkezik az úgynevezett felporzás. Ez a felporzás az azt jelenti, hogy a rúgos por ez elkezd szállni a levegőbe, ez is egészségtelen, ez is nagyon veszélyes, ez is kerülendő.
Ez a legfontosabb cél, hogy valahol semlegesítsék ezt?
Igen.
Tehát, hogy ugye a környezetszennyezést elkerülve semlegesítsék ezt a lugos kémhatást.
Bizony. Tehát, hogyha mi ezt a vörösiszapot, ezt semleges pH-ra le tudjuk hozni, ugye nagyjából ilyen 11-12-es a pH-ját, ez, aki a pH fogalmával tisztában van, az tudja, hogy ez már bizony egy elég erősen lugos biológos anyag, ha ezt le tudjuk hozni hetesre, vagyis semleges pH-ra, akkor ez azt jelenti, hogy egy teljesen környezetbarát, különösebb nagy gondokat nem okozó, és ráadásul rengeteg sok hasznos összetevővel rendelkező anyagot kapunk. Itt a hasznos összetevők azok elsősorban nyomelemek tudnak lenni, olyan nyomelemek, amik mondjuk, hogyha visszaforgatjuk ezt a semleges anyagot, például talajjavításra, akkor talajjavításra lesz alkalmas, mert növelni fogja a talajnak a termőképességét. Ez mondjuk azért nagyon jó, mert hát gondoljuk el, hogy ott van Dubai, ugye, ahol ez a cég, akikkel együtt dolgozunk, működik. Dubajban azért van jó sok sivatag, és van mit javítani. Az egy más kérdés, hogy az azért túlzás volna azt állítani, hogy ezzel a módszerrel mi termőföldé változtatjuk az egész sivatagot, ezt nem merném vállalni, hanem inkább arról van szó, hogy abban az esetben, ha ezt meg tudjuk oldani, akkor például ez a így kapott semleges kémhatású anyag, ez gyönyörűen felhasználható lesz például talajjavításra is, de sok más egyéb felhasználási lehetősége is van, tehát építőiparban lehet esetleg használni, akkor a benne levő vastartalmat vissza lehet esetleg forgatni, megfelelő utókezelést követően is vaskohászatba fel lehet használni. Tehát sok mindent megoldanánk azzal, hogyha ezt a semlegesítést meg tudnánk oldani.
Annál is inkább szükség van erre, mert az a dubai cég, amellyel együtt dolgoznak, ha jól olvastam, akkor ez egy folyamatos üzemű éjjel-nappal működő gyár, amely évente 2 millió, vagyis percenként 4 tonna tinföldet termel. Ez körülbelül ugyanannyi, vagyis évi mintegy 2 millió tonna vörösiszap képződésével jár. Azért ez nagyon nagy mennyiség.
Ez rendkívül nagy mennyiség, igen. És hát, hogyha még ehhez hozzáadjuk azt, hogy ez a dubai gyár, ez tulajdonképpen egy közepes méretű gyárnak számít a világon. Pillanatnyilag évente a világon kb. 160-180 millió tonna tinföldet állítanak elő. És hát nagyjából ugyanennyi vörös iszap is képződik, tehát valamivel foglalkozni. Még egy különleges dolog, amit a dubai tinföldgyárral kapcsolatban tudni kell, hogy ez egy jelentős állami támogatással épült cég volt, és az állami támogatást feltételül azt szabták, hogy egy olyan gyárat hozzanak létre, amelyik egyrészt nagyon nagy tisztaságú végterméket hoz létre, tehát nagy tisztaságú tinföldet, másrészt pedig nulla a káros anyag kibocsátása. Tehát ezt azért mindegy, csak csúcs technológiával lehet elérni, a két cél közül bármelyiket. Tehát én azt gondolom, hogy az utóbbi nyilván dolgozni kell a dubai kollégáknak, hogy a vörösiszap az teljesen megszerítődjön, vagy megszerítsük a vörösiszapot, ugye, és aztán föl tudjuk használni. A nagy tisztaságú alumínium előállítás az már működik, és az már rendben.
A vörös iszap egyébként miből áll, tehát a döntő hányada az micsoda a vörös iszapnak?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert akkor, amikor volt ez a kolontári tragédia, akkor eléggé sok tévhit kelt lábra a vörös iszappal kapcsolatban. Tehát a vörös iszap, ugye ez a bauxitból maradt hátra, miután kioldották a bauxitból az alumínium tartalmat. Elsősorban vasoxidból áll, ami egy teljesen ártalmatlan ballasztanyag. Ártalmatlan a szó kémiai értelmében, hát sajnos nagyon csúnyán összekoszolta a házakat ugye annak idején a kommentári eset kapcsán. Ezen kívül még van benne szilícium-dioxid, meg van benne némi titán, valamint azok a vegyületek, amelyek a lugosságért felelősek, és amelyeket semlegesíteni kell annak érdekében, hogy a vörös iszap az kezelhető legyen. Az a tévhit, amit szeretnék eloszlatni, az az, hogy a vörös iszapban semmiféle mérgező, toxikus fém, nehéz fém tartalom nincsen. Pontosabban, amennyi benne van, az bőségesen belefér, az körülbelül olyan koncentrációban, olyan mennyiségben van jelen, mint mondjuk a talajban. Tehát az, amit annak idején a tragédia kapcsán állítottak, hogy a vörös iszap az toxikus nehéz fémekkel szennyezte ott a környezetet, ez így egy az egyben nem igaz. Az természetesen igaz, és ezt nem volna okos dolog kétségbe vonni, az, hogy a kémhatás lugos volt, az bizony nagyon komoly károkat okozott, és tulajdonképpen az okozta az összes tragédiát. Ez a lugosság. Jó? Tehát akkor aztán elmondtam azt, hogy mi van benne, meg mi nincs benne. Az, ami bennünket érdekel, azok az összetevők, azok a komponensek, amelyek a lugos kémhatást jelentik ebben a keverékben, és hát maga a projekt is úgy működik tulajdonképpen, hogy modern műszerekkel, modern módszerekkel már meg lehet mondani egy keverékről, hogy milyen összetevőkből, milyen mineralógiai összetevőkből áll, milyen ásványtani összetevőkből áll, és ezeket az ásványtani összetevőket mi a laboratóriumban apró munkával, sziszipuszi munkával előállítjuk. És miután előállítottuk ezeket az összetevőket, utána megvizsgáljuk külön-külön mindenüket, hogy hogyan reagál a sósavval például, vagy valamilyen erős savval, hogyan tudjuk őt semlegesíteni. És miután ezt az apró munkát elvégeztük, utána szépen a laboratóriumban egyesével fölépítjük a mi saját készítési vörösiszapunkat, és megnézzük azt, hogy mik azok a reakciók, mik azok az úgynevezett keresztreakciók, amik a semlegesítést befolyásolják. Ez egy óriási munka. Tehát ezt látni kell, hogy komoly erőket kell, hogy ehhez mozgósítsunk, mert hát nagyon komoly kutatási infrastruktúra eszközök is szükségesek hozzá. Tehát azt kell mondanom, hogy az, amit a szegedi kémiában, az egy kiváló terepet biztosíthatunk, hiszen gyakorlatilag az összes modern anyagszerkezeti kutatási módszer rendelkezésünkre áll, tehát ezt a feladatot el tudjuk végezni. Na és akkor azzal, hogyha megcsináltuk ezeket, elvégeztük ezt a feladatot, akkor a kapott eredményeket továbbadjuk a dubai kollégáknak, ők pedig beépítik a technológiába. Tehát igazából én nekem arról fogalmam sincs, hogy majd mit fognak csinálni, és hogyan fogják majd a műszakot ott a gyártelepán kezelni. Mi a kutatócsoportban azt tudjuk megmondani, hogy az egyes alkotóelemek, azok mit csinálnak, hogyan reagálnak a sósabban, hogyan reagálnak a semlegesítés során.
De egyébként elégedett a dubai fél? Mert ugye 2 éve fut ez a projekt.
A projekt 2 éve fut, és hát én azt hiszem, hogy most jutottunk el arra a pontra, amikor most már a legfontosabb reakciók a kezünkben vannak. Tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen mennyiségű sósavat kell adnunk a rendszerhez, és azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen ütemben. Hát az, hogy elégedett a dubai partner, az szinte biztosra vehető, mert hogy most kaptunk egy 3 éves hosszabbítást, mert úgy látszik, hogy a 3 év végére már a technológia legfontosabb elemeit már sikerülni fog összeállítani.
És azért nagyon jó ez a dubai cég, mert ha jól olvastam, akkor Dubajban a gyártási folyamat végén a főtermék mellett ugye a talajjavítására is alkalmas termék is képződik, ami mindenképpen csúcs technológiának számít az alumíniumiparban.
Igen, ez így van. És hát ugye amellett, hogy ez a talajjavításra alkalmas homokszerű anyag, ami nekünk a célunk, ezt előállítjuk, amellett pedig még egy nagyon fontos dolgot is figyelembe kell venni. Ez pedig az, hogyha ez a tényleg nagyon ambiciózus álom, hogy ebből a veszélyes és szeszélyes anyagból, ebből a vörösiszabból egy hasznos anyagot csináljunk, de mondjuk nem ebben az irányban valósul, meg nem talajjavítás lesz belőle, de már önmagában véve az, hogy egy nagyon nehezen kezelhető, nehezen tárolható, veszélyes anyagból egy teljesen közönséges, egyszerű, akár elhagyott bányákba veszély nélkül lerakható anyagot gyártunk. Ez már önmagában véve is egy nagyon komoly eredmény lenne, és én azt hiszem, hogy ez komoly áttörés volna a vörösiszap kémiában. Azért azt is tudni kell, hogy nem mi vagyunk ám az elsők, akik ezzel foglalkozunk. Mert ez egy nagyon régen kutatott téma ezen a területen, hogy hogyan lehetne semlegesíteni a vörösiszapot. Viszont több okból is nem sikerült még a mélyére leásni ennek az egésznek. Egyrészt, mert ahány gyár annyi vörösiszap, tehát ennek az anyagféleségnek az összetétele az gyárról gyárra változik. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy az egyes gyártelepeken megpróbálták ezt próba szerencse alapon semlegesíteni, és ez általában nem sikerült. Vagy túl sok sósabb ment hozzá, vagy túl kevés, és a végén mindig valami megakadályozta az, hogy ebből egy működőképes technológia legyen. Az, ami a mi esetünkben új, hogy mi most nem próba szerencse alapon dolgozunk, hanem tudományos részletességgel és alapossággal próbálunk utána nézni annak, hogy az egyes komponensek azok hogyan reagálnak, mit csinálnak a semlegesítés során.
És rettentően fontos a munkájuk, pontosan, hogyha a világ tímföldtermelését nézzük, amit mondott, hogy évente kb. 160-170 millió tonna tímföldet termelnek a földön, és ez nagyon nagy mennyiség, mert ugye a legtöbb helyen manapság is betontárolók közé szorítják ugye a vörösiszapot, tehát így tárolják, mert ez a legolcsóbb mód. És hogyha az önök kutatása sikerrel jár, akkor ugye ezt a veszélyes tárolási módot majd ki lehet iktatni.
Igen, és én azt hiszem, hogy a világ most abban az irányba halad, hogy a betontárolókból ezt a félszáraz anyagot, ezt a szinte földszerű anyagot, ezt kiszállítják a területre, a terepre is ott szétterítik, majd termőfölddel lefedik. Tehát ez is egy működőképes, már sokkal jobb technológia. Valóban az, hogy ezt a korábbi, kevésbé fejlett technológiával betontározóban tárolják el, az bizony egy rendkívül nagy veszéllyel és nagyon-nagyon nagy kockázattal járó tárolási mód.
Egyébként máshonnan is kaptak megkeresést ezzel kapcsolatban, mert ugye most ez a projekt, ez ugye ezzel a dubai céggel van együttműködésben, de kaptak egyébként már máshonnan is megkeresést ugyanígy a vörösiszappal kapcsolatban?
Hát a vörösiszappal kapcsolatban nem, illetve ha kaptunk volna, azt is valószínű vissza kellett volna utasítanunk, mert pillanatnyilag van egy olyan megállapodásunk a dubai céggel, hogy a kutatási eredményeket azokat csak az ő engedélyükkel publikáljuk. Egyébként nagyon szívesen adnak rá engedélyt, tehát ezzel különösebb gond nincs, de mondjuk úgy, hogy azért ez a bizalmas kategóriába tartozik. Az nem mutatna jól, ha mi most elkezdenénk egy másik gyárnak és másik cégnek is dolgozni. Szerencsére azonban vannak más ipari megkereséseink is. Hát például van egy nagyon érdekes projektünk, azt éppen a magyar MOL-nak a megbízásából csináljuk. A másodlagos olajkitermeléssel foglalkozunk, vagy éppen most, mielőtt elkezdtük volna ezt a megbeszélést önnel, egy belga cég keresett meg bennünket, a zárójelben a világ egyik legnagyobb vízforgalmazója. Egy projektet csináljunk meg nekik a lítium előállítással kapcsolatban. Tehát azért szépen csordogálnak nekünk itt az ipari projektek, de vonatkozunk.
Igen, mert hát ugye azt mondta, hogy a kutatócsoport azért nem olyan nagy, és most ugye leköti minden energiájukat ez a projekt, de azért jut idő másra, mert önök azért olyan dolgokkal foglalkoznak, ami a bolygó fennmaradása érdekében nagyon-nagyon fontos projektek. Hogy élhető maradjon ez a bolygó.
Egy viszonylag kis létszámú csoport, ez valóban így van, de én azt mondom, hogy nagyon hatékony társaság. És hát aki nekünk itt a igazán nagy derékhadát jelenti a társaságnak, azok a rendkívül lelkes és tehetséges PhD hallgatóink, doktorandusaink. Ők azok az emberek, akik 4 évet rászánnak az életükből arra, hogy egy doktori fokozatot szerezzenek, és hát tulajdonképpen 4 nappal át éve dolgoznak azon, hogy a projektek szépen előre haladjanak. Én azt gondolom, hogy nagyjából, ha ezt a 3 projektet nézzük, amit itt most említettem az imént, akkor ez úgy le is fedje a csoportnak a kapacitását.
Van egyébként utánpótlás, mert hát azért a kémia-fizika területe az nem mindig annyira kedvelt a fiatalok a gyerekek által.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Mint kémikus, én nagyon sokszor beleütköztem már abba a problémába, hogy megkérdezték tőlem, hogy mivel foglalkozom, és ha bevallottam, hogy kémikus vagyok, akkor rögtön az volt rá a sztereotíp válasz, hogy jaj, hogy utáltam én a kémiát, meg nem értettem soha hozzá. Szóval van a kémiának egy ilyen stigmája. Úgyhogy már volt ilyen, amikor arra gondoltam, hogy ha megkérdezik tőlem, hogy kémikus vagyok, akkor inkább letagadom. Üdös, amit csinálunk, és nagyon sokan azt gondolják, hogy veszélyes.
Igen.
Ugye? És hát valóban a kémiának vannak veszélyei, de úgy kell csinálni, hogy azok a veszélyek, azok ne okozzanak károkat. És én azt gondolom, hogy ehhez kell az igazán jól képzett kémikus csapat, meg kémia oktatás, hogy értők ezekben legyenek ezek a dolgok.